tanár úr. Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? Mi az, amiben újdonságot jelent, hogyha együtt beszélünk róla? A Szia tanár úr sorozat Beszéljünk róla együtt vonulata nagyon eltérő gondolkodású embereket is megszólaltat. Nagy kérdés, hogy min múlik a gondolkodásmódunk, az értékrendünk. Mennyire határozzák meg a gyermekkori vagy akár a családi élmények? Nagyon extrém eltérések is vannak a családi történetek között és az emberek gondolkodásmódjai között is. Vajon van-e ezek között okokozati kapcsolat? Úgy sejtjük, hogy igen, de jó lenne erről többet tudni. Pszichológus beszélgetőtársat kerestem, és olyant találtam, aki kifejezetten az extrém esetek szakértője. Kitanics Márk, klinikai pszichológus, igazságügyi szakértő a vendégem. Hallgassuk meg, mit válaszol erre a kérdésre. Kedves Márk, olyasmire készülök, ami lehet, hogy az én számomra kellemetlen lesz. Mert az ember szereti magát logikus lénynek tartani, aki úgy okosan eldönti, hogy milyen értékek szerint éli az életét, milyen értékek szerint gondolkodik, és tartok tőle, hogy ez a beszélgetés ebben el fog gondolkoztatni, de hát ha valaki nem tud valamit, akkor az a helyes, ha hozzáértőhöz fordul, nem pedig az, hogyha elzárkózik tőle. Hadd vágjam bele. Még 10 éves gyerekkel is előfordul, hogy azt mondja, hogy anyu, rólad álmodtam, emlékszel? De még felnőtt emberek is gyakran nehéznek tartják, hogy észrevegyék, hogy más egészen másképp gondolkodik, mint ő. Úgyhogy ezzel kapcsolatban valójában az az igazi kérdésem, hogy min múlik, hogy valaki milyen értékek szerint gondolkodik, mit tart fontosnak a saját életében és a világban.
Egyértelműen a szocializáció, tehát amilyen nevelést kap, amilyen értékeket átadtak neki, és hogyha egy normál, éperméjű emberről van szó, nincsen semmilyen deviációja, semmilyen nagyobb gyermekkori traumája, akkor az fogja meghatározni az ő gondolkodását, a világhoz való hozzáállását, az alapvető attitűdjeit, hogy milyen nevelést kapott, milyen értékeket adtak át, mi az, amit ő tanult az elsődleges vagy a másodlagos szocializációs közegben. Ugye az elsődleges szocializációs közeg az maga a család, tehát a szülők, nagyszülők, hogyha több generáció van együtt, a másodlagos pedig a kortárs csoport. Az óvodában és az iskolában is szocializálódunk, ott is értékeket tanulunk meg elméletileg.
De hát végül is az életünk során nagyon sok másféle gondolkodásmóddal is találkozunk, másféle értékekkel, másféle emberek bukannak föl a környezetünkben. Még a matematikában sem feltétlenül igaz az, hogy egy kérdésre csak egy jó válasz van.
Így van, de hogy gyakorlatilag amikor szocializálódunk, akkor nem csak értékekre szocializálódunk, hanem mondjuk ingerek felfogására is. Hogy nyitottan vagy zártan gondolkodjunk, hogy érdemes másokra odafigyelni, vagy nem érdemes odafigyelni, egyáltalán sztereotípiákat érdemes-e magunkban hordozni, vagy sem. És ezek mind-mind meghatározzák azt, hogy mint egy megágyaznak annak, hogy amikor a világot majd észleljük és látjuk, hogy ezeket az ingereket mi hova tesszük be. Tehát gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a szocializáció nem csak ládákat, amiben dolgok vannak ad, hanem üres ládákat is, amiben mi később tehetünk be dolgokat, de ezek alapvetően meghatározzák azt, hogy hogyan látjuk a világot, hogyan akarjuk és hogyan próbáljuk látni, egyfajta szemléletet ad. Ugye ez ilyen messzire vezet, mert például itt van Zafirnak és Wolfnak a nyelvi elmélete, ami arról szól, hogy mindenki olyan világot észlel, amit a nyelv meghatároz számára. Tehát, hogy ugye azt mondta Vygotsky, hogy a gondolkodás az egy belső beszéd. Ebből látszik, hogy a gondolkodás és a beszéd az egymással nagyon közeli kapcsolatban áll, itt szinte ugyanaz. És ugyanebben az elméletben azt mondjuk, hogy a világ olyan tud lenni számunkra, amit a nyelvi kifejező eszközökkel meg tudunk érteni. Ha valamire nincs nyelvi kifejező eszközünk, akkor azt nem igazán tudjuk megérteni. Ez talán olyan, mint amikor az öreg széke elmegy az állatkertbe, és látja a zsiráfot, és nézi, és azt mondja, hát ilyen állat pedig nincsen. Tehát az ő nyelvi eszköztára nem volt alkalmas arra, hogy ezt valahogy kifejezze, és hogy ezt valahogy megértse. És talán van egy Érkezések című film, ami arról szól, hogy idegen civilizáció érkezik a Földre, és ez nagyon szépen bemutatja, hogy hogyan nem tudunk velük kommunikálni, mert hogy annyira más a világról alkotott elképzelésünk, és annak a kifejezésére való eszközök, hogy egyszerűen nem tudunk velük zöldágra vergődni. És én azt gondolom, hogy egy picit így van a mi világunk is. Azt nem tudjuk megérteni, amire nincsen lehetőségünk, hogy meg tudjuk érteni, amit nem kaptunk meg.
Aki zártabb gondolkodású, kevésbé nyitott arra, hogy egyáltalán meghalljon és értelmezzen más elképzeléseket, más világfelfogásokat, ezt értem. De hát aki kifejezetten érdeklődik a világ iránt, azoknál is hasonlót tapasztalok, és ezt pedig nem értem.
Mármint hogy értve, hogy...
Azt, hogy minthogyha lehetetlenség volna, vagy nagyon... minthogyha rendkívüli erőfeszítést követelne, hogy egyáltalán megkísérelje megérteni, hogy a másiknak a gondolkodása mögött is van logika, annak is van értelme, annak is megvan a maga szerkezete.
Én azt gondolom, hogyha így a nyílt és az zárt gondolkodáson belül vagyunk, akkor sokkal inkább talán azt kéne inkább megvizsgálni, hogy az embereknek mennyire van félelemérzetük az új dolgokhoz való hozzáállás irányából. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a zárt gondolkodás az egy ilyen nagyon bizonytalan, aki egy kicsit így ilyen dogmákhoz ragaszkodó, aki egy kicsit ilyen gondolkodási sablonok mentén gondolkodó személy, mert hogy a bizonytalanságát
igyekszik. De mitől fél? Mi tragédia történhet?
Bármitől félhet. Tehát ha gondolj bele, hogy a szorongásaink és a félelmeink azok nem mindig racionálisak. Tehát egy csomószor irracionális félelmeink és gondolataink vannak.
Ezeknél
az embereknél minden, ami a megszokotthoz képest újdonság, azzal talán nem elfogadóak. Nem akarják kipróbálni, félnek tőle. A nyitott gondolkodás az pedig inkább arról szól, hogy én mindent ki tudok próbálni, mindent kimerek próbálni, nem félek attól, hogy valami bajom lesz, és akkor itt jön a másik oldala, hogy ettől függetlenül az önnyelvi kifejező eszközei még lehetnek teljesen mások, mondjuk egy dél-amerikai és egy európai nyitott gondolkodású embernek teljesen más elképzelései lehetnek a világról és a világ egyes értékeiről. Tehát lehet, hogy pont ezért nem értik meg egymást. Nem a nyitottsággal van gond, hanem a megértéssel.
Világos, de lehet erőfeszítést tenni a másik megértésére, illetve lehet erőfeszítést tenni arra, hogy úgy fejezzem ki magam, hogy a másik megértsen. Lehet ez a szándék, és nem tagadom, hogy az egész témát azért hozom szóba, mert minthogyha ennek a szándéknak az eltűnését látnám, vagy pontosan az ellenkezőjét látnám.
Igen, mert talán, hogy amiről te beszélsz, az valójában a kognícióknak az a része, amelyik a gondolkodásról, a képzeletről szól, de van egy másik nagyon fontos emberi tulajdonsága is, az, hogy érzelmeket élünk meg. És amikor érzelmeket élünk meg, ami érzelemvezérelt, vagy ami érzelmekhez köthető, azt nem mindig értjük meg pontosan, hogy a másik miért pont azt érzi, miért pont úgy érzi. Mondok talán egy példát erre, hogy amikor mi itt az európai gondolkodásmódunkkal gondolkodunk, például a több nejűségen, akkor nem igazán értjük a több nejűséget, hogy megkérdezzük tőlük, hogy például, hogy ő nem féltékeny a másik feleségre, ő pedig ezt az érzést nem is ismeri, mert hogy ő úgy nőtt föl, hogy az ő édesanyjáik is többen voltak feleségek, tehát neki ezek az érzések nem adekvát érzések, amiket mi gondolunk, és talán ezért nem tudjuk megérteni, mert magát az érzést nem tudjuk átélni.
Én a magam kocka agyával azt mondanám, hogy aki a kérdést nem érti, az azt sem tudja, hogy arra, hogy lehetne válaszolni, persze.
De hol így, igen.
És rácsodálkozik a másikra.
Nem érti a kérdést, mert amikor te megkérdezed, hogy nincs-e köztetek féltékenység, ő nem érti, hogy miért is kéne legyen. Mert hogy ez az érzés benne nincs meg, mert hogy ő egy olyan társadalmi struktúrában él, ahhoz egy teljesen elfogadott és teljesen normális dolog.
És ezt mondhatod bármire is, arra, aki megeszi a cserebogarat, és úgy iszonyodik a véres hurkától, mint ahogy én a cserebogártól.
Pontosan. Hát amikor elmondod valakinek, hogy te pacalt eszel, akkor az a másik, az kikerekedik a szem, és azt mondja, hogy Jézus Mária, ez nem normális, megeszi egy állatnak a gyomrát. Tehát, hogy, vagy amikor én például minden disznóvágáskor imádom reggel, akkor elkészül a hagymásvért. Tehát, hogyha ezt valaki látja, hogy én ott eszem a hagymásvért, az mit gondol erről? De mondok egy másik apróságot is, én azt hallottam, nem tudom mennyire igaz, hogy például Japánban tiszteletlenség mások előtt orrot fújni, ezért szipognak. A mi kultúránkban tiszteletlenség szipogni, mert az gusztustalan, ezért kifújjuk az orrunkat. Tehát, hogy, és ők nem értik, hogy mi miért gondoljuk, hogy ez gusztustalan, hiszen ez a normális, az a gusztustalan, hogy ő kifújja az orrát. Tehát, hogy ez lehet, hogy nyitott gondolkodásúak, de az érzés, ami van, azt nem biztos, hogy megértjük, mert nem arra szocializáltunk, nem erre az érzésre. Ugye el szoktam mondani ezt, hogy minden dolognak vannak különböző megítélései, van jogi megítélése, társadalmi, pszichológiai, szociológiai, kulturális, szubkulturális megítélése, és ezzel kapcsolatban mindig elmondom példaként, hogy talán emlékszel rá, amikor volt ez a a bűncselekmény, amikor az azerbajdzsáni katonatiszt, az örmény katonát lebaltázta és megölte gyakorlatilag. Nálunk ugye börtönbe került, aztán kiadtuk Azerbajdzsánnak, és mi történt Azerbajdzsánban?
Ahol ünnepelt
hős lett. Kitüntették, házat kapott, ment előadásokat tartani, hogy hogyan öljünk meg egy örményt. Tehát gyakorlatilag ő nálunk ez egy teljes, és hogyha még azt mondjuk nekik, hogy ne haragudj már, hát megölt egy embert, akkor ők azt mondják, hogy hát ezt ők nem értik, hát mert hogy az ellenséget ölte meg, és ő egy hős. Tehát, hogy lehet, hogy ő egy nyitottabb gondolkodású ember, de ettől még nem értjük meg egymást, nem értjük az ő értékrendjét.
Eddig általánosságban beszéltünk arról, hogy a személyes és családi élmények hogyan hatnak a gondolkodásunkra. A szünet után konkrét személyekről, történeteikről, értékrendjükről lesz szó. A beszélgető társam Kitanics Márk, klinikai pszichológus, igazságügyi szakértő. Eddig általánosságban beszéltünk arról, hogy a személyes és családi élmények hogyan hatnak a gondolkodásukra. Most viszont konkrét személyekről lesz szó. Arról, hogy egyik legutóbbi beszélgető társam és jó magam, vajon a nagyon eltérő családi és személyes háttér miatt vagyunk-e nagyon eltérő véleményen, és ez hová vezet?
Kedves Márk, itt az ideje, hogy elmondjam, hogy miért hoztam szóba ezt az egészet. Őszintén szólva hosszan gondolkoztam azon, hogy mondjak-e konkrét név szerinti példát. Aztán rájöttem, hogy ha úgy beszélek, hogy valaki, meg még valaki, aki az adott személyeket ismeri, úgyis rájön a többinek, meg úgyis mindegy. Úgyhogy mondok konkrét neveket. Néhány nappal ezelőtt készítettem egy interjút Téglási Imrével. Ő arról nevezetes, hogy életvédő, a nyílt örökbefogadással foglalkozó egyik intézménynek a vezetője. Egyébként javaslom is a hallgatónak és a nézőnek, hogy keresse meg a YouTube-on a Szia Tanár úr csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listájában. Életvédő a nyílt örökbefogadásról, vagy életvédővel a nyílt örökbefogadásról, ez a cím. És a rádióműsor felvezetésekor, felkonferálásakor azt mondtam, hogy kettőnk életrajza, élettörténete szinte egymásnak az ellenkezője. Ezzel együtt nagyon jó, kiváló jó beszélgetés volt. Azt is elmondom, hogy miért mondtam, hogy egymás ellenkezője. Olyasmit mondok Imréről, amit ő megírt nyilvánosan. Körülbelül egyidősek vagyunk, 3 évvel vagyok idősebb nála, ebbe az életkorba ez nem tétel, ez már kerekítési hivatáron belül van. Az 50-es évek első felében gyerekeskedtünk, nem 1850, 1950. Az ő családját kitelepítették. Nem valami bűncselekmény miatt, hanem az édesapja foglalkozása miatt gyárilag megbízhatatlannak minősült, kitelepítették a családot, nehéz körülmények között éltek. 2 gyermek már volt, mikor édesanyja várandós lett, akkor úgy látták, hogy olyan körülmények között ők nem tudnak vállalni egy harmadikat. Hát legális abortusz nem volt, az édesanyja házilagos módszerekkel 3-szor megkísérelte, nem sikerült, Imre így született meg. Ez azért eléggé komoly trauma mindkettő. Én egy holokauszt túlélő zsidó családban születtem, körülbelül 15 éves voltam, amikor erről egyáltalán tudomást szereztem. Ez azok közé, a családok közé tartozott, nagyon sok ilyen van, ahol titkok vannak, nem mintha valami titkolni kéne, hanem az ember nem tudja, hogy melyik kérdéssel milyen sebet tép föl. Ha annyit mondok, hogy körülbelül 50 éves koromban tudtam meg az apai nagyapám nevét, és ennél sokkal többet most se tudok róla. De az én családom számára a szovjet csapatok bevonulása tényleg felszabadulás volt, az életveszély megszűnte volt, az ingyenes tanulás egy lehetőség volt. Néhai édesapám rettentő nagy híve volt a Rákosi rendszernek. A munkahelyén Kis Gerőnek hívták, utalva arra, hogy a Rákosi kormányban volt egy Gerő nevű miniszter. Időskorában megkérdeztem tőle, hogy most hogy tudja, hogy akkoriban mi történt, mit gondol az akkori lelkesedéséről, megvonta a vállát, és azt mondta, fiam, engem ott befogadtak. És ez az adóász, erre nincs mit válaszolni. Annyit még, hogy édesanyám, amikor várandós lett, a testalkata miatt az orvos tanácsolta neki, hogy vétesse el a magzatot, és ő meg akarta tartani. Tehát Imrével kettők élettörténete, mintha a galaxis ellentétes végén lennénk. Ezzel együtt egy nagyon pergő, nagyon barátságos, nagyon egymást értő beszélgetés volt, és én most tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy ennek fényében mit tegyek, mert közben viszont Imre életvédő, abortuszellenes, ő fogalmazta meg a szívhangtörvényt például. Gondolatai a kuruszinfóban jelennek meg. Én sokkal inkább az egyéni döntések, a mozgás, mobilitás híve vagyok. Írásaim a Népszavában jelentek meg. Most akkor ez mind az élettörténetünk következménye? De akkor hogy tudtunk így beszélgetni?
Lehet, hogy erről rossz embert kérdeztél meg, mert én alapvetően rendkívül elfogadó vagyok mindennel. Tehát addig, amíg ez másoknak nincs a kárára, addig én abszolút elfogadó vagyok az összes elképzelésre, és tudod, az jutott eszembe erről, hogy itt említetted, hogy ideológiák különbözőségéről van szó. Én meg azt mondom, hogy soha nem az ideológiákkal van baj, hanem az ideológiákat sokszor elfertítő emberi gyarlósággal. Tehát azért akárhogy is nézzük, a kommunizmus eszméje, a szocializmus eszméje néha egy nagyon jó kis keretet tudna adni az emberi életnek. Tehát ez az egyenlőség az, hogy senki nem több a másiknál, hogy odafigyelünk egymásra, hogy van egy kollektivista eszme, ez egy nagyon jó kis eszme önmagában, csak tudjuk, hogy ezt is elferdítettük, és az egyenlőknél is lettek még egyenlőbbek, meg legegyenlőbbek, tehát innentől kezdve az egy emberi gyarlóság az, ami ezt félreviszi. És nagyon sokszor így van egyébként a szélsőséges eszméknél is, hogy azok nem feltétlenül szélsőségesen indulnak, csak az emberi gyarlóság teszi őket szélsőségessé. Nem gondolom, hogy olyan nagy különbség van egyébként köztetek, hogy abból a szempontból biztos, hogy nem, hogy akárhogy is nézzük, nagyon fontos számunkra a magyar identitás. Hogy ahogy te is mondtad, hogy egy holokauszt túlélő zsidó családból származó, de ha megkérdezem, te azt mondod magadról, hogy te magyar vagy.
Persze, tehát, és ezen a nyelven gondolkodom, másképp nem is.
És nézzük meg például az én nevemet, engem úgy hívnak, hogy Kitanics, nem Szerbiában élek, hanem Magyarországon. És
tényleg magyarnak a Kitanics.
Vallom, és magyarnak vallom magamat. Az édesanyám pedig székely, és nem gondolom, hogy nekem Romániában van a helyem, én itt vagyok. Tehát, hogy nekem a felmenőim közül szinte senki nem született itt Magyarországon, tehát nem nagyon tudok én ezzel itt büszkélkedni. Ettől függetlenül mégiscsak magyarnak tartom magamat, és pont ugyanazokat tanultam az iskolában mindenről nagyjából, mint te. Még akkor is, hogy azért van köztünk néhány év különbség. Tehát, hogy alapvetően a gondolkodásunk menete, az szerintem meghatározott a téren, hogy hogyan szocializálódtunk. Hogy amikor ez az úriember, akiről beszéltél, ő is pontosan tudja, hogy milyen az például, hogy nélkülözünk. Te is tudod, milyen az, hogy nélkülözünk. Pontosan tudom én is, hogy milyen az, amikor csak egy cipőnk van, vagy amikor a német turistáknál puncsorogtunk rá gumiért, vagy amikor a szovjet katonákkal jelvényt cseréltünk. A mi szocializációs mintázatainkban ugyanazok az elemek fordulnak elő. Hát ennek kapcsán van például az, hogy különböző típusú emberek értik ugyanazt a viccet. Hát gondolj bele, hogy milyen érdekes az, hogy én elmondok neked egy viccet, meg tudsz rajta nevetni. Továbbadod egy másiknak, az is tud rajta nevetni. Vagy hogy vannak, vagy ezek mind kulturálisan olyan meghatározó tényezők, mint például gondolj bele a pletykákra. Hát tudjuk, hogy a pletykáknak mi az értelme, tudjuk, hogy a vicceknek mi az értelme. Tehát egy közös tőről fakadunk, és nem biztos, hogy értjük az angol humort. Az angol meg nem érti a magyart. Mert az viszont egy teljesen másfajta kultúra. Teljesen másképp szocializálódnak, még akkor is, hogyha ugyanúgy európaiak, mint mi. És akkor nem is beszélve arról, hogy akkor mit gondolunk mondjuk egy távol-keleti humorról. Értjük a japán humort. Hát hányszor látjuk azt, hogy például a japán tévéműsorok mennyire betegek. A mi gondolkodásunk mondja, hogy Jézus Mária, ezen nevetnek, ezek nagyon betegek. Ők meg eljönnek ide, és azt nézik, hogy ezek ezt nézik, ezt a tévéműsort. Tehát, hogy akkor a kulturális különbség van, egyszer végeztek egy vizsgálatot, angol és japán kétnyelvű nőkön. És kérdést tettek föl nekik, mindegyiknek, és először angolul, utána pedig a saját anyanyelvükön, tehát japánul kellett válaszolni. És a megdöbbentő dolog az volt, hogy a két nyelven tök más válaszoltak. Tehát más válaszoltak arra a kérdésre japánul, és más válaszoltak angolul. Nem azért már más volt a gondolatuk, hanem mert ahhoz a nyelvi modellhez, amit ott használtak, az angolhoz, más kulturális értékek tartoztak.
Nyelvet váltok, az gondolkodásváltás, az kultúraváltás, persze.
Már eleve azt, hogy milyen érzelmek kísérik azt, hogy tudjuk, hogy a japán az egy kifejezetten az érzelmektől mentes próbál lenni a japán nyelv és a japán kultúra. És hogy már eleve az érzelem nyilvánításban is ugyanarra a történésre más jellegű érzelmeket adnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy a változatosság a gondolkodásban, a kultúrában, de mégis a nagyjából azonos kultúrkörből jövő emberek megértik egymásnak a poénjait. Szerintem a románok a Ceausescu-s vicceken ugyanolyan jókat nevettek annak idején, mint mi a Ceausescu-s vicceken, amiket így hallottunk.
Eléggé valószínű.
Ez a tipikus vicc például, hogy tudod, hogy megvakult Ceausescu, és mi történt? Kiment a piacra, és nem látott semmit. Tehát ezt nem csak mi értjük meg, hanem megérti a román, de szerintem megértette a lengyel is, vagy megértette a csehszlovák is.
Egészen biztos. Azzal együtt, hogy nagy kulturális különbségek is vannak, de alapvetően ugyanaz. Most az jutott eszembe, hogy Magyarországon kívül én egyetlen helyen éltem hosszabb ideig, az Egyesült Királyságban másfél évig. És ha például hazai ízeket akartam, és nem volt a környéken magyar bolt, akkor a lengyel vagy a román boltba mentem, és hát ugyanaz az ízvilág, hát mondjuk a lengyeleknél sápadtabbak a felvágottak, de És az egész légkör valahogy ugyanaz.
Igen. Hát akkor gondoljunk például az angol reggelire. Tehát, hogyha minden magyarnak angol reggelit kéne enni, szerintem nagyon sok előbb-utóbb fölhúznák magukat ezen, de hogy a mi reggelink pedig talán az angoloknak furcsa, hogy mi miért így táplálkozunk.
Egészen biztos, hát miért nem eszünk valamit rendesen. Nagyon furcsa, én ott néhányszor megkóstoltam, olyan mókás volt, de soha nem reggel, mert hát...
A tömény az nekünk magyaroknak, így van, ez a bab, meg ezek a kolbászok.
Amit meg a humorról mondasz, igen, bele kell tanulni, utána már nagyon élvezi az ember.
Igen, de ahhoz is kell egyfajta gondolatmenet, hogy arra ráérez, hogy tud, hogy mind nevet. És arról nem is beszél, hogy kell hozzá egy olyan fajta gondolkodásmód, ami a korábbi élményeket is össze tudja kapcsolni. Tehát kell hozzá egy tradíció, az, hogy tudom, hogy én, mint magyar, mind mentem keresztül, hogy megértek egy trianonos viccet, hogy megértek egy rákosis viccet, hogy megértek egy kádáros viccet. Ezek mind azt is feltételezik, hogy én ebben az időszakban éltem. Egy ilyen apró kis szösszenet, hogy a gyerekekkel beszélgetünk, és akkor azt mondja a feleségem, hogy tudod, olyan nagy sztár, mint Madonna. És erre azt mondja a lányom, miért ki az a Madonna? Mert hogy az ő generációjának fogalma nincs arról, hogy ki az a Madonna. Vagy például a közös ismerősünk, aki tanít a főiskolán, és azt mondja egy órán, hogy olyan jó képű, mondja a fiatal lányoknak, akik ott ülnek, mint Brad Pitt. És azok megkérdezik, hogy Brad Pitt, hát az nem jó kép, az egy öreg ember. És ott ülünk, és azon, ja, hogy Jézus meg, hát nekik tényleg öreg ember, de a mi generációknak ő a jó kép, és hármas férfi.
Egyébként viccekből nagyon-nagyon sok olyan is van, amelyik rengeteg nyelven az ő szereplőikkel tulajdonképpen ugyanaz.
A műsor eddigi részében a különféle helyzetekről és gondolkodásmódokról beszélgettünk. A szünet után az következik, hogy ezek fényében milyen lehetőségeink vannak.